Szeretettel köszöntöm a testvéreket az apostol szavával. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, kettős ünnepet ülünk. Egyrészt Úrnapja van, amikor megemlékezünk a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak győzelméről. Másfelől pedig nemzeti ünnepünk is van ezen a napon, amikor egy 66 évvel ezelőtti győztes szabadságharcról emlékezünk meg. Legyünk büszkék eleinkre, akik értünk is tették, amit tettek, és értünk is áldozták életüket. Hogy az általuk megszerzett szabadság nem lett tartós, azért nem ők a felelősek. És azért a szégyen legyen az árulóké, és szégyenkezzenek azok, akik segíthettek volna, de akkor elfordították a fejüket. Érdekes, hogy ezek a hatalmak azóta kényszeresen akarják exportálni a demokráciát, a szabadság elveket. Hisszük, hogy az elvetett magok nem vesztek el, és akkor csak rövid időre is virágzott a gyümölcs és a jó íze annak a szabadságharcnak, Isten kegyelméből később mégis beérett. Isten tegyen bennünket bölcsekké, hogy jól tudjuk megélni a mi szabadságunkat, és amit kell a magunk idejében mindig meg tudjunk tenni, nem csak önmagunkért, hanem az elkövetkezendő nemzedékekért. Énekeljük el most Isten tiszteletünk kezdetén a szózatot. Kedves testvérek, és hallgassuk meg a közösségnek szóló hirdetéseket. Szeretettel kérjük azokat, akik még mobiltelefonjukat nem kapcsolták ki, vagy nem halkították le, hogy tegyék ezt meg. Gyülekezeti alkalmaink az elkövetkezendő időszakban a következőképpen alakulnak. Ma délután 5 órai kezdettel szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet ifjúságát, ifjúsági összejövetelre ide a gyülekezeti termünkbe. Kedden 6:30 órai kezdettel bibliaórát fogunk tartani. A reformációra készülünk, annak a jegyében történik ez. Csütörtökön este 7 órai kezdettel a nőtestvéreket hívjuk a női órára. Pénteken YouTube csatornákon teszünk közzé igemagyarázatot. A pénteki babamama kör most el fog maradni, viszont délután 4-től és délután 5-től várjuk a konfirmandus testvéreket konfirmációs órára. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket arra, hogy ugyan a politikusaink nagy erővel, nagy serénységgel tudnak dönteni fegyverekről, meg minden egyebekről, de az óra állítással kapcsolatban nem képesek hozni egy döntést, ezért újra órát fogunk állítani, és ez a jövő szombatra esik, és most csak azért is hívjuk föl erre a figyelmét a testvéreknek, mert aki elfelejtkezik erről, az el fog késni az Isten tiszteletről, tehát szombaton egy órával előre állítsuk az óráinkat. Rosszul mondom, vissza, köszönöm. Na, hát én álmos vagyok, a testvérek viszont már fölébredtek. Köszönöm szépen. Szóval akkor nem késik-e mégse az Isten tiszteletről az, aki mostan nem állít órát, de azért állítsuk vissza, jó? Egy órát. Szóval mostan visszanyerjük. Hát nem csak a politikusok bénáznak, én is. De nézzék el nekem a testvérek ezt. Szóval a lényeg az, hogy az óra állításról ne feledkezzünk el. Én pedig majd időben nyitom a kaput, hogy aki mégse tette meg, azért be tudjon jönni a templom térbe, jó? Jövő vasárnap 9:30 órai kezdettel, ahogy most is Isten tiszteletet tartunk, és az Úrnak szent asztalát is meg fogjuk teríteni, mivel hónap utolsó vasárnapja lesz ez, és ezzel együtt a gyermekeket hívjuk gyermek Isten tiszteletre. Szeretettel hirdetem már most azt, hogy noha az elmúlt esztendőben a különböző járványhelyzetek miatt nem tudtunk együtt ünnepelni a csillaghegyi testvérekkel a reformáció ünnepén, tehát a jövő vasárnapot követő hétfőn, este most mégis újra összejövünk, és felelevenítjük ezt a régi, nevezzem hagyománynak, hogy a reformáció ünnepét együtt ünnepeljük velük. Tehát majd 31-én hétfőn este 6 órai kezdettel a Csillaghegyi gyülekezetben fogunk közös Isten tiszteletet tartani. Oda hívjuk és várjuk a testvéreket. Hát ilyenkor felváltva hirdetünk igét, most én rám esik a sors, én fogom hirdetni Isten igéjét. Mivel előtte való vasárnap Csillaghegyen is, meg itt is van úrvacsoraosztás, ezért most ahhoz az Isten tisztelethez nem fog úrvacsorai közösség kapcsolódni, de együtt leszünk, és aztán egy szeretett vendégség keretében is kicsit újra ismerkedhetünk egymással. Szeretettel hívjuk és várjuk erre az alkalomra is a testvéreket. Hálásan megköszönünk minden imádságot és mindenféle adományt, munka és egyéb formában hozzánk eljuttatott szeretetet, amelyel a testvérek a gyülekezetünk megmaradását, szépségét és Isten ügyén támogatták az elmúlt héten. Egy boldog nagymama, édesanya, feleség hívott föl a múlt héten engem, Rétiné Mónika, azzal az örömhíre, hogy megvannak a leletei a műtét után, a szövettani vizsgálata is negatív minden lelete, akik imádkoztunk érte, ejtettünk róla szót, az elmúlt hetekben örömmel adunk hálát Istennek ezért. És imádkozzunk azért, hogy az ajándékba kapott időt Móni jól tudja megélni és kihasználni abban a szolgálatban, amit Isten rábízott. Békefi György testvérünk kérésére és megbízásából szeretettel hirdetem újólag, és csak röviden azt, hogy lesz gyülekezeti kirándulásunk, egy egynapos buszos kirándulás. Ennek az időpontját már tudjuk, november 19-e lesz. és a célját is tudjuk, ez pedig pápa városa lesz, az ottani református illetőségű dolgokkal szeretnénk egy kicsit azon a napon ismerkedni, találkozni, és szeretettel bátorítjuk a testvéreket, hogy írják be a naptárukba, és aztán majd Gyuri testvérünknél kell a jelentkezést megejteni az elkövetkezendő időszakban. A kalkulált költsége ennek a kirándulásnak körülbelül 15 ezer forint lenne, de ahogy mindig tesszük, most is elmondjuk azt, hogy aki szívesen jönne, de az anyagi terheket nem, vagy csak részben tudja vállalni, az ezt jelezze, és megpróbáljuk megoldani, hogy emiatt senki ne maradjon le, aki együtt szeretne lenni velünk ezen az úton. Testvérek, az Úr legyen és maradjon gyülekezetünknek, mindannyiunknak személyesen is őriző és megtartó pásztora. Kedves testvérek, most hallgassuk figyelemmel a Heidelbergi K.T. soron következő, azaz 43. úrnapjának kérdését és feleletét. Ez az úrnapi kérdés és felelet a parancsolatok magyarázatát adja, nevezetesen a 9. parancsolat magyarázatát és értelmezését találjuk itt. A 9. parancsolat így szól: ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Mit kíván a 9. parancsolat? Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, senkinek szavait el ne csavarjam, mást rágalmazó és gyalázó ne legyek, senkinek meghallgatása nélkül való és könnyelmű elítélésében részt ne vegyek, hanem mindenféle hazugságot és csalárdságot, mint az ördögnek tulajdon műveit, ha csak Isten súlyos haragját magamra vonni nem akarom, kerüljek. Törvényes és minden más eljárásomban az igazságot szeressem, őszintén kimondjam és megvalljam, és fele barátom becsületét és jó hírét tehetségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam. Kedves testvéreim, most zsoltár énekléssel folytassuk összejövetelünket. 25. zsoltárunkat keressük ki. Ez a zsoltár a heti zsoltárunk, és ebből való majd az ige hirdetés igéje is. Most a 25. zsoltárunknak az első 3 versét énekeljük el. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítetem, nem nevet senki rajta. Nem vallanak, akik hozzád esedeznek, azok pirankodjanak, akik hitetlenül élnek. Útaid, Uram, veszél írgol modrú, mely megmarad örökre. Ifjúságomnak vétkét kérlek, hogy meg ne említsed, sőt nagy kegyességedet.
Gyertek, kedves testvéreim, fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Hozzád jövünk, mennyei dicsőséges édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által és az Úr Jézus Krisztusért, mert hiszük, hogy nem vallanak szégyent azok, akik hozzád esedeznek. Ez a világ sokszor gúnyosan nevet rajtunk, hogy mi te hozzád jövünk és a te nevedet hívjuk segítségül. De köszönjük neked mindazt a sok bizonyságot, amelyet elénk adtál, amellyel bennünket, magunkat is meggyőztél, hogy soha nem vallanak szégyent azok, akik hozzád esedeznek. Így jövünk most is hálaadásunkkal a te szent színed elé, megköszönve azt, hogy gondviselőnk voltál az elmúlt napokban, az elmúlt időszakban. Köszönjük neked életünket, mindennapi kenyerünket, köszönjük neked gyógyulásainkat, de köszönjük neked azokat a bajokat is, amelyeken keresztül emlékeztetni akartál bennünket a mi törékenységünkre, és arra, hogy minden kegyelemből van. Köszönjük neked győzelmeinket a kísértések felett, és ugyanakkor köszönjük neked a bűnbocsánatot, amelyet megújítottál és megújítasz rajtunk. Hallgass meg bennünket, amikor esedezünk a mi jelenünkért és jövőnkért, amikor azt kérjük tőled, hogy légy és maradj velünk, mert a mi életünknek biztonsága vagy. Kérünk téged, hogy ezt a te jelenlétedet éreztessed velünk most itt a te házadban, ígéd és szavad által. Engedd, hogy meghalljunk téged, és segíts meg bennünket, hogy benned találjunk mi békességre ebben az órában, hogy aztán így indulhassunk mindafelé, ami el van számunkra készítve az elkövetkezendő időszakban. Legyél kegyelmes hozzánk, ne hagyj bennünket megszégyenülni, hisszük, hogy nem hagyod megszégyenülni azokat, akik hittel és alázattal jönnek te hozzád. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és ahogyan jeleztem ezt, hallgassuk meg Isten igéjét az e hétre kijelölt Zsoltárunkból, a 25. Zsoltárból. A 25. Zsoltárból ez úrnapon a 12. verstől a 14. versig terjedő szakaszt olvasom, és Isten segítségével magyarázom. A 25. Zsoltár 12. versétől 14. verséig terjedő szakaszában ez van megírva. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Van egy mondás, a jó pap holtig tanul. És van egy találós kérdés, mi áll a pap sírkövén, milyen felirat, tanulmányait befejezte. Ez a mondás persze nem csak a papokról szól, hanem szépen fejezi ki azt a tényt, hogy életünk végéig mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy tanuljunk. Az ember azt gondolja, hogy csak az iskolát kellene végre valahogyan befejezni, amikor fiatalok voltunk, erre vágytunk, hogy vége legyen a tanulásnak, és aztán idővel mégis rájövünk, hogy noha már nem az iskola padban ülünk, de arra, hogy tanuljunk, életünk végéig szükségünk van. A tanulás azt jelenti, hogy elsajátítunk, a magunkévá teszünk olyasmit, lehet az információ, de valamiféle munkafolyamat is, amit eddig nem ismertünk, amiben eddig nem gyakoroltuk magunkat. Nyilvánvaló, hogy a tanulásnak az a célja, hogy az ember minél boldogabb életet élhessen a maga idejében és a környezetében azáltal, hogy a megtanultak a tudás révén különbséget tudjon tenni jó és rossz és rosszabb, vagy jó és jobb között. Talán azon sem vitatkozunk, hogy a tanulásnak az az egyik feltétele, hogy az ember nyitott legyen erre, másfelől pedig van az emberen kívülálló feltétele is a tanulásnak, ez pedig az, hogy legyen valaki, aki kész engem vagy bennünket tanítani, azaz átadni nekünk azt, amit mi most még nem tudunk, ő viszont igen. Hát a világban élő embereket sokféleképpen lehetne csoportosítani. Azt gondolom, hogy egy lehetőség lenne az, hogy a világban élő emberek egy része tanuló, a másik része meg tanító. A bevezetőben idézett mondás arról is szól, és az is az értelme, a jó pap holtig tanul, hogy még a tanítóknak is szüksége van arra, hogy továbbra is tanulók maradjanak. A bölcsek a világban mindig ezen a két lábon állnak. Mindig gyarapodnak, azaz mindig készek arra, hogy tanuljanak, de szüntelenül tanítanak is, azaz mások hasznára vannak, nem tartják meg maguknak azt, amire eljutottak. Azt gondolom, hogy földi életünk során gyakran futunk be olyan helyzetekbe, ahol nem számíthatunk embertársaink tudására. És ennek a legfőbb oka az, hogy valójában ezen a földön nincs két egyforma életút. Ezért mindannyiunk életében vannak olyan helyzetek, amikor nem számíthatunk a másik ember tudására. Hiába vagyunk nyitottak, és hiába segítene ő, nagy elánnal esetleg, nem fog összeérni a két dolog, méghozzá azért, mert nem egyforma a mi életutunk. A régi görög filozófus Herakleitosz úgy fogalmazott, nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba. És azt akarta ezzel kifejezni ez a filozófus, hogy a világban minden szüntelen változásban van, akkor is, ha ez látványosan nem érzékelhető. Ezért nincs két egyforma életút sem. Mert különböző hatások érnek bennünket, és különböző módon változik a mi életünk. Akik együtt, egy történelmi közegben élnek, azoknak sem egyforma tulajdonképpen az élet útja, a személyes élet útja. Az egyik így gondolkozik, a másik úgy. 66 esztendővel ezelőtt, a forradalom idején mindenki ebben a térben élt, aki magyar volt, egyforma történelmi helyzetben, egy nemzethez tartozóan, mégis ma már tudjuk, hogy nem egyformán éltek azok, és nem egyforma lett a személyes élet útja azoknak, akik akkor éltek. Nem mindenki állt oda a szabadságharc mellé, voltak, akik máshova álltak. És nem mindenkinek az életében lett ugyanaz a következménye ennek a forradalomnak és szabadságharcnak. Ez ma is így van. És ez azt jelenti, hogy valójában nem vagyunk képesek egymásnak nagyon sokszor hatékonyan segíteni. Különbözően reagálunk ugyanazokra az élethelyzetekre, különböző hatásai vannak a döntéseinknek a saját életünkre, és ezért nem vagyunk képesek arra, hogy egymást bizonyos kérdésekben hatékonyan segítsük. Nagy vonalakban persze lehet, hogy tudunk segíteni, de a személyes dolgokban már nem. Ez pedig azért nagy nyomorúság és baj, szeretném, ha értenék ezt a testvérek, mert igazán a személyes dolgok érintenek és határoznak meg bennünket leginkább. Az, ami bennünket személyesen érint. Ettől leszünk olyanok, amilyenek. Tehát itt lenne a legnagyobb szükségünk valamiféle bölcsességre, bölcs oktatóra, aki személyesen tudna bennünket eligazítani, hogy az életnek ebben vagy abban a helyzetében neked mit kell tenned. Mert a cselekedeteinknek, a személyes cselekedeteinknek, a személyes döntéseinknek a gyümölcse, az mindig személyesen hat ránk vissza. Ezért nagy baj és nyomorúság az ember életében az, hogy a személyes dolgainkra nézve nem tudjuk egymást hatékonyan eligazítani és tanácsolni. A 25. Zsoltár éppen arra mutat rá, hogy a mi tehetetlenségünkkel szemben a világ teremtője, az Úr, kész személyes tanítójává lenni azoknak, akik félik őt, azaz hallgatnak rá. Ez a Zsoltár fölhívja a figyelmünket arra, hogy noha mi nem tudunk egymásnak személyesen hatékonyan segíteni, azért az nem azt jelenti, hogy nincs senki, aki ne tudna nekünk segíteni. Azt mondja el ez a Zsoltár, hogy az Úr képes személyesen segíteni mindazoknak, akik félik őt, azaz hallgatnak rá. Tudom, hogy fölmerül bennünk az a kérdés, hogy miért éppen az Úrra hallgassunk. Hát ezt hirdeti az egyház ebben a világban 2000 éve, hogy Istenre kellene hallgatni, meg az ő tanácsait kellene valahogyan komolyan venni, és a világ mégsem teszi ezt. És ez fölmerül, ez a kérdés bárkiben is, hogy hát ki az az Isten, akire hallgatnunk kellene? Miért őre hallgassunk? 5 választ ad a Zsoltáros ebben a felolvasott 3 versben arra, hogy miért épp az Úrra hallgassunk. Az első válaszát így fogalmazhatnám meg, hogy azért, mert Isten nem tanul. És ez most furcsa lehet, hogy azt mondom, hogy hallgassunk egy olyan tanítóra, aki maga nem tanul. Az imént azt mondtam, hogy a bölcs ember két lábon áll, mindig kész a tanulásra, meg kész arra, hogy amit tud, azt továbbadja. Ha Isten nem tanul, akkor ő nem bölcs. Testvérek, Isten azért nem tanul, mert ő nem olyan, mint amilyenek mi vagyunk. Isten ugyanis mindent tud. Isten mindent tud. Amikor Isten azt jelenti ki magáról, hogy ő változhatatlan, akkor ő arról tesz bizonyságot, hogy ő mindent tud. Ő maga nem változik, és senki sem képes őt megváltoztatni. Miért nem kell Istennek változnia? Azért nem kell, testvérek, mert tökéletes. Mert tökéletes. Hát mindenki akkor hagy abba egy feladatot általában, hát az igényesebbek, amikor ők maguk úgy kezdik érezni, egy művész, hogy amit megalkotott, az most már tökéletes. Akkor leteszi a vésőt, meg abba hagyja az agyagozást, azt mondja, most már tökéletes, most már nem fúrom, faragom tovább. Testvérek, Isten tökéletes, nincs szüksége arra, hogy változzon. És mivel Istenben nincsen változás, ebből következik egy másik dolog is, ez pedig az, hogy ő örök. Hogy ő örök. Azt mondtam, hogy mi változunk. Nem csak a környezetünk változik, mi is változunk. Herakleitosz jól fogta ezt meg. Értett valamit a tényekből, amit vizsgált maga körül, meg a maga életéből. De Istenben nincsen változás, ő örök. És mivel örök, ezért hadd mondjam így, hogy visszaérünk a kör elejére, ezért Isten tökéletes. Isten azért tökéletes, mert örök. Testvérek, nagyon fontos lenne, hogy megértsük azt Isten személyével kapcsolatosan, hogy nincs senki hozzáfogható. Amikor megkérdezzük azt, hogy miért éppen Istenre hallgassunk, akkor az ő önkijelentése nyomán azt mondhatjuk, hogy azért, mert nincs hozzáfogható. A benne rejlő ismeret, tudás nem csak végtelen gazdag, erről a teremtésben Isten bizonyságot tett és bizonyságot tesz, hanem a benne rejlő tudás és ismeret és örök tudás is. Nem kell pofozgatni, nem kell felújítani, update-elni, ehhez nem lehet mit hozzátenni. Isten tudása tökéletes. Ezért azt kell, hogy mondjuk, hogy Istenre azért érdemes odafigyelni és odahallgatni, mert nincs hozzáfogható tanító a világ mindenségben. Sem a földön kívül, ha valakinek úgy tetszik. Nincs hozzáfogható tanító. Másodszor, hogy miért éppen őre hallgasson az ember, hadd hozzak egy olyan érvet, ami a mai embernek talán egy súlyos érv, azért, mert az ő iskolájában nincsen tandíj. Miközben mi emberek küzdünk és vagyonokat áldozunk a legjobb tanárokért, személyi edzőkért, mindenki a legjobbat akarja az orvosból, a pszichológusból, miközben vagyonokat áldozunk a mentorokra, akik segítik az életünket valahogy egyik napról a másikra, aközben Isten, aki összemérhetetlenül bölcsebb, tisztább, igazabb, mint bármely tanítója ennek a világnak, ingyen kínálja a tudását bárkinek, aki kész rá figyelni. A tőle és a nála való tanulásnak, testvérek, egyetlen feltétele, így mondja itt a Zsoltáros, hogy az ember félje őt. Hogy az ember félje Istent. Hát tudom, hogy sokunknak van olyan emléke az iskolából, hogy féltünk egy-egy tanárunktól, de azért az Isten félelem nem ezt jelenti. Istent félni azt jelenti, hogy őt alázattal tiszteljük. Közelebbről ez azt jelenti, hogy én Istennek alárendelem magamat. Ez azt feltételezi, hogy tudomásul veszem, hogy mi nem vagyunk egyenrangú partnerek. Hát a régi iskola rendben azt gondolom, hogy ez sokkal jobban érzékelhető volt, akik már itt idősebb testvérek, azok ezt sokkal jobban tapasztalták, hogy mi, amikor beütünk az iskolában, nem voltunk egyenrangú partnerek. Majd csomó iskolában a diákok tegezik a tanárokat. És úgy viselkednek a gyermekeink az iskolában, mint a egyenrangú partnerei lennének azoknak, akik már egyetemet végeztek, sokkal nagyobb élettapasztalattal rendelkeznek, és ezért tart sokszor ott az oktatás, ahol tart. Istent félni azt jelenti, hogy alázattal tiszteljük őt, azaz magunkat alárendeljük neki azért, mert tudomásul vesszük, elfogadjuk, hogy nem vagyunk egyenrangú partnerek. Mondhatom úgy is, testvérek, hogy ez a tandíj az Isten iskolájába. Ennyit kell az Isten tanításáért tennünk, hogy ezt elismerjük. Így olvastam a 12. versben, azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő. Ez az egy feltétele van Isten tanításának, oktatásának. Azt az embert, aki féli őt. Testvérek, aki gőgös Istennel szemben, aki úgy viselkedik Istennel szemben, mint ha mi egyenrangúak lennénk, azt Isten nem oktatja. Annak nincs helye az Isten iskolájába. De aki féli őt, azt Isten kész tanítani. Hallgassál rá, nem kell milliókat fizetni érte, nem roppan bele a család, nem roppansz bele te, egyedül talán csak a büszkeségünket, az egónkat kell föladni, és alázattal, tisztelettel alárendelni magunkat az Úrnak, és már indul is az oktatás, már indul is a tanítás. Miért őre hallgasson az ember harmadszor? Azért, mert ahogy itt olvassuk, Isten nem csak általános, hanem személyes útmutatást képes minden egyes embernek adni. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Dávidnak, aki a Zsoltár szerzője, az Úr számtalanszor bizonyította, hogy a legjobb személyes tanácsos. Amikor Dávid rá hallgatott az Úrra, akkor mindig jó dolgok történtek az életébe. Aztán tudunk olyan esetekről is, amikor Dávid nem hallgatott az Úrra. És akkor mindig összezavarodott az élete. Akkor furcsa dolgok kezdtek vele történni. Mi annak a kulcsa, hogy Isten a legjobb személyes tanácsos? Legfőképpen azt, testvérek, hogy az Úr ismer bennünket személyesen, ezért személyre szabottan igazít el. Amikor elmegyünk itt a földön egy tanácsadóhoz, akkor ezek a földi tanácsadók annyit ismerhetnek meg belőlünk, amennyit mi feltárunk előttük magunkból. És nyilván annak megfelelően, hogy mit tártunk fel magunkból, annak megfelelően, annak az ismeretnek az alapján fognak bennünket tanácsolni. Az ám azonban a probléma, hogy még sokszor a bajba jutott ember, aki elmegy tanácsért ide meg oda, az sem kész arra, hogy föltárulkozzon. Hogy kitárja a szívét, és elmondja valójában azt, hogy mi van benne. Istenről azt tudjuk, hogy ő ismeri a szívünket. Méghozzá jobban, mint ahogy mi magunkat. Azt mondja a Szentírás, hogy a szívünkből indul ki az élet. Azaz minden, ami történik általunk, velünk, körülöttünk, az a mi szívünkből ered. Vannak igényes tanácsadók, akik szeretnék megismerni az ember szívét. Ezért matatnak a szívekben. Mindannyian ismerjük ezt talán, akik jártak pszichológusnál, vagy látták ezt filmekbe, hogy igyekeznek mindent kimatatni a szívből. Valahogy föltárni, hogy mi van ott a szívben. De testvérek, mi nem vagyunk képesek egymás szívének a megismerésére. Miért baj ez? Azért, mert a szívből indul ki minden élet. Minden, ami veled általad történik, az a szívedből indul ki. Ki ismeri a szívet egyedül? Azt mondja Isten. Az Úr az, aki ismeri a mi szívünket. Jobban ismeri a szívünket, mint mi magunk, testvérek. És ez megdöbbentő. Mert azt mondhatnánk, hogy hát ez az én házam, az én váram, ezt én ismerem a legjobban. De tudjátok, a Szentírás arra tanít meg bennünket, hogy egyedül Isten ismeri a mi szívünket igazán. Senki más rajta kívül. És mivel ismeri a mi szívünket, egyen-egyenként a mi szívünket, amelyik nem egyforma, ezért az Úr személyre szabottan tud bennünket tanácsolni. Ezért is érdemes őrá hallgatni. Istennél nincsenek sablonok. Istennél személyesen vagyunk nyilván tartva, egyen-egyenként. Nincs még egy sípos Abba álmos. Egy van belőle. Isten nem használ sablonokat. Ő ismeri az én szívemet, és személyre szabottan akar engem tanítani. Miért? Mert a szívemből indul ki minden élet. Oda akar hatni. És ugyanígy elmondható ez minden egyes gyermekére, minden egyes emberre. Ezért Isten a legjobb. Miért hallgass rá? Mert nincs hozzáfogható. Egy pszichológus ki tudja forgatni a szívednek jó részét. Olyat is kiforgat belőle, ami nincs ott. Aztán utána ad egy sablonos választ. Nem képes másra, csak arra, hogy adjon egy sablon választ. Neki több sablonja van, mint a szomszédnak. Ez kétségtelen. Ezt tanulta. Jobban tud disztingválni. De igazán személyre szabott választ, testvérek, egyedül csak a szíved ismerője Isten tud adni. Ezért érdemes őrá hallgatni. Negyedszerre miért éppen őrá hallgasson az ember? Azért, mert azt mondja itt el a Zsoltáros, hogy boldog marad, aki ráhallgat. Boldog marad, aki ráhallgat. A boldog sokféle dolgot jelent, sajnos mi mai emberek a boldogságot összekeverjük az élvezetekkel, és oda szűkítjük a boldogságot, hogy ez azt jelenti, hogy élvezünk valamit. Na, a boldogság az eredeti szöveg szerint itt, csak hogy jobban értsük, valami így fordítható esetleg, hogy a lelke a jóban időzik. Aki hallgat az Úrra, annak a lelke, a szíve, ahonnan kiindul az élet, a jóban időzik. Úgy is mondhatnám, de már ez sokkal szerényebb kifejezése ennek, hogy boldog a jóban időzik, döntéseit nem kell megbánnia, a döntéseinek a gyümölcseit élvezheti. Azt mondja másodszor itt a Zsoltáros, hogy azért is hallgasson rá az ember, mert boldog marad, aki rá hallgat, és utódai öröklik a földet. Ez a szófordulat a Bibliában nem csak a fizikai örökségre utal, hogy megöröklünk valami földet, hanem Isten ígéreteire, és azoknak a szüntelen beteljesülésére. Aki hallgat az Úrnak a szavára, az azt fogja tapasztalni, hogy Isten ígéretei rajtam, általam, velem beteljesednek, végbe mennek. Hogy amit az Isten kijelentett, az igaz. Ezért is érdemes ráhallgatni. Amikor a földi tanácsadókra hallgatunk, akkor a boldogság nagyon illékony. Ezért kell újra meg újra visszajárni. Mindig vissza kell menni a tanácsadóhoz. Mert nem működik, nem jól működik. Pofozgatjuk, na akkor most ide, oda, amoda, ezt, azt. Aztán eltart az életünk végéig. Aki az Úrra hallgat, testvérek, annak a lelke a jóban időzik. A jóban talál megnyugvásra. Érdemes őrá hallgatni. Ötödször miért éppen őrá hallgasson az ember? Azért, testvérek, mert így mondja itt a Zsoltár, hogy ő közösségben marad övéivel. Úgy mondja a Zsoltár, hogy szövetségben marad az övéivel. És az Isten szövetségének az a lényege, hogy ő az övéivel van, és az övéivel marad. Jézus a mi sorsunk. Ismerjük mindannyian ezt a mondatot, amely nem csak azt üzeni meg nekünk, hogy Jézus sorsa a miénk is. Maga Jézus beszélt erről, hogy ahogyan én hozzám viszonyul a világ, úgy fog ti hozzátok is viszonyulni. Ez a mondás azonban sokkal többet jelent, vagy ez a mondat, azt is jelenti, hogy a mi sorsunkban ő is osztozott, és osztozik velünk. Jézus a mi sorsunk. Nem csak az ő sorsa a miénk, hanem a mi sorsunkban Jézus velünk van. Ez azt jelenti, hogy Jézus nem hagy el, nem távozik el, Jézus nem lép le, nem hagy magunkra, nem nyomja ki a telefont, nem válik elérhetetlenné, hanem Jézus az övéivel van. Mindezt mind tökéletes, mint mindenható teszi. Útmutatásának a következményeit. Azt vele együtt közösen éljük meg. Az van úgy, hogy valaki ad egy jó tanácsot, mi hallgatunk rá, aztán amikor katasztrófa a vége, akkor ő már elérhetetlen. Akkor már letagadja azt is, hogy valaha találkozott volna velünk. Ilyen előfordul. De az Úrnál ilyen nincsen. Miért? Mert azt mondja, hogy ő szövetségben van velünk. Amikor ő tanácsol valamit nekünk, annak a gyümölcsét együtt fogjuk élvezni. Tudjátok, testvérek, ez az alapja annak, hogy a Szentírás kijelenti azt, hogy minden a javunkra van. Úgy van a javunkra, hogy Isten is ott van. Velünk van abban. Úgy van a javunkra, hogy Istenre hallgatunk, és akkor még a nehézségek, a küzdelmek, a megvettetések, azok is a javunkra vannak végül. Miért? Mert ott van velünk a tökéletes Isten, a tökéletes Úr. Kedves testvéreim, ha utat keresünk, ha személyesen megtorpantunk, és nem tudjuk, hogy merre tovább, ha tartósan akarunk időzni a jóban, mert erre vágyik a szívünk, ha a legjobb szövetségest keressük, akkor a 25. Zsoltár arra emlékeztet bennünket, hogy tekintsünk föl az Úrra. És hadd hirdessem azt, hogy akkor itt van az Úr. És ajánlom őt a ti figyelmetekbe, ajánlom a szívetekbe, a lelketekbe, hogy tekintsetek föl őre át, mint a legjobbra. Ne elégedjetek meg kevesebbel, hanem tekintsetek föl őre át, mert ő itt van. Beszél hozzánk, és azt mondja nekünk, hogy ha megalázzuk magunkat előtte, akkor miénk lehet az ő boldogító vezetése és az ő boldogító szövetsége. Tanulni és tanítani. Tanuljunk az Úrtól. És ha valamit tanítunk ennek a világnak, szeretteinknek, barátainknak, rokonainknak, gyermekeinknek, unokáinknak, akkor legyen az, amit megtanítunk, hogy hallgassanak a legjobb tanítóra. Az Úr segítsen és vezessen ebben bennünket. Amen. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, mielőtt elcsendesednénk imádkozni, az 512. dicséretünk első három versét énekeljük. Ez az énekes könyvünk utolsó dicsérete. Az 512. dicséretünk első három versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a Te szavadat, amellyel most is megkeresel bennünket, és ajánlod a Te segítségedet, amelyre olyan nagy szükségünk van, hogy a személyes utunkon valaki személyre szólóan az igaz és jó felé igazgasson bennünket. Köszönjük, hogy ma arról beszélsz nekünk, hogy egyedül te vagy erre képes, és te vagy erre egyedül kész. Segíts meg bennünket, hogy alázatra jussunk te előtted, hogy elfogadjuk, hogy te nem olyan vagy, mint mi, hogy megértsük azt, hogy a te tanácsaid, a te vezetésed örökké való, igaz és tökéletes, amilyen te magad is vagy. Éppen ezért nem fogjuk megbánni, ha tereát hallgatunk, ha neked adunk igazat, és neked rendeljük alá a mi életünket és életutunkat. Légy segítségül ebben nekünk, Urunk, hogy ezt egyen-egyenként megtehessük, hogy eljussunk erre a belátásra, meglátásra, felismerésre. Köszönjük te neked, hogy ingyen kínálod a te segítségedet. Köszönjük, hogy nem kell érte semmit sem fizetnünk. Nem elérhetetlen mindaz számunkra, ami a javunkra való. Segíts, Úrunk, hogy megbecsüljük ezt a te segítő készségedet. Megbecsüljük azt, hogy te a mindenható és mindentudó lehajolsz hozzánk, és kínálod nekünk személyesen azt, amit másonnan nem nyerhetünk és nem kaphatunk meg. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy hozzád térhessünk, és készek legyünk ezen a mai napon is, és az életünk hátralevő részében szüntelenül tere áthallgatni. Így szeretnénk benned békességre jutni, és veled együtt időzni a jóban. Segíts el erre bennünket, hogy értsük, ne csak mondjuk, ha Isten velünk, ugyan kicsoda ellenünk. Köszönjük, hogy a te szereteted, szövetséged örökre megmarad a téged félők iránt. Legyen ezért áldott a te neved. Amen. Kiki a maga csendességében folytathatja az Úrral való beszélgetést. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult ima szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atya így tett bizonyságot az ő fiáról, a mi Urunkról, az Úr Jézus Krisztusról, ez az én szeretett fiam. Őt hallgassátok. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim, zárjuk Isten tiszteletünket himnuszunk éneklésével, népünkért, nemzetünkért fohászkodjunk ilyen módon.
Isten.